Mindenek előtt egy mulasztásomat akarom pótolni, mert a köszöntők közül kifelejtettem Benczúr László testvéremet, az Északi Evangélikus Egyház kerület tiszteletbeli felügyelőjét, akit a püspök úr küldött erre az alkalomra. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, Maci bátyám. Hirdetem, hogy most következik Zászkalicki Pál testvérünk előadása. Krisztus követői a hétköznapokban, a hétköznapokon. Úgy vagyunk mi, hogy nagyon-nagyon jó keresztjének vagyunk itt a templomban, gyülekezeti rendezvényeinken ismerjük egymást, tényleg példamutató Krisztus követőknek bizonyulunk. Nem tudom, hogy mennyire sikerül ez a templom falain kívül, a mindennapi ügyintézésben. Erről fogunk ma hallani, és az előadó mellett három testvérünket is megkértem, hogy röviden erről vallást tegyenek, hogy ők hogy élik ezt meg. Demcsák József testvérünket kértem, Dévényi Margit testvérünket, és Vecárné Repka Jolán testvérünket. Az előadás közben pedig Vecárné Márk Borbála fog szavalatot mondani. Kérem akkor Zászkalicki Pál testvéremet, tartsa meg előadását.
Úgy énekeltük az imént, és milyen jó lenne ezt imádságként is érteni. Imádkozzunk! Uram, csak le nem ess minket bűneink miatt. Érettünk is meghalt egyszülött fiad. Légy türelemmel, ha bűnbe esnénk. Jézusunkért kérünk, le nem ess még. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban a gyülekezet lelkészétől azt a feladatot kaptam, hogy ezen a címen Krisztus követői a hétköznapokban, vagy ha úgy tetszik, Krisztus követése a hétköznapokban, tartsak előadást. Tulajdonképpen kapcsolódik ez az előbb hallott áhítathoz is, ahol ugye arról hallottunk, hogy az a keresztény, akiben benne él a Krisztus, és aki benne él a Krisztusban. Ugyanennek a témának egy másik megragadása az, hogy Jézus követésében járunk életünk során, vasárnaponként is, de a hétköznapokban is. A tanítványait Jézus hívta követésére. A nagy halfogás után Péternek és Andrásnak mondta, kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. De ahogy elindult ez a testvérpár Jézus után, azonnal indult a másik testvérpár, Zebedeus fiai is, Jakab és János. Aztán az is előfordult, és olvassuk Máté evangéliumában, de a többi evangéliumban is, hogy Jézus megállt Máté régi nevén Lévi vámszedő asztal előtt, ránézett, és azt mondta, kövess engem. És ő ott hagyott mindent. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy egzisztenciális változáson ment át, mert egy egészen új életformát jelentett számára Jézus követése. A követés ezt is jelenti. Emberhalászat, evangélium hirdetése, emberek hívogatása, pontosan azokkal a szavakkal, ahogyan azt Jézus tette, vagy akár Keresztelő János már Jézus előtt is, jöjjetek, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És nem véletlenül, hogy az apostoli korszakot követően, a kereszténység ókorában és középkorában is, általában véve ezt jelentette Jézus követése, hogy valaki ott hagyta a mindennapi társadalmi életét, és elment szerzetesnek, elment apácának, elment papnak, hogy mindenestől, egész életével, minden mondatával, minden igyekezetével a Jézust kövesse. És egy kicsit talán ez az általános keresztjének számára azt is jelentette, hogy ó, hát akkor ezek a mondatok, hogy kövess engem, ez csak a papokra vonatkozik, ez csak a kiválasztottakra vonatkozik, ez csak az egyház szolgáira vonatkozik. De akkor hogy értenénk azt, hogy Jézusnak voltak női követői is? Magdalai Mária, másik Mária, a kis Jakabnak és Józsefnek anyja, meg Salómé. És hogy Jézust azok is követték, akiket ő meggyógyított, például az a vak. Még azt is mondhatnám, hogy voltak olyanok, akik annyira hálásak voltak Jézusnak, hogy Jézus el se tudta volna küldeni őket a közeléből. És hát az a csodálatos kenyérszaporítás is úgy történt, hogy napok óta velük volt, Jézussal voltak az emberek, és éhesek voltak, meg fáradtak voltak, és egyszerűen megesett rajtuk Jézusnak a szíve. És azt mondta a tanítványoknak, hogy adjatok nekik enni, mert kidőlnek az úton, mire hazaérnek. Kik követték Jézust? Akik hálásak voltak neki azért, mert megbocsátotta bűneiket, akik átélték azt, hogy az, amit kaptak Jézustól, az arra indítja őket, hogy nekik követniük kell élni Jézus mértéke szerint, Jézus szeretete szerint. Azok követték tehát, akik találkoztak vele. És azok követik ma is Jézust, akik találkoznak vele. És ennek számtalan formája van. Lenyűgöz bennünket az evangélium. Mert hallunk igehirdetést arról, hogy Jézus a jó pásztor, és már gyermek fejjel énekeljük azt a csodálatos éneket, hogy ő az én az én juha vagyok. Követem a pásztor lábnyomát. Vagy Jézus a jó pásztor az, aki életét, épségét kockáztatva utána megy a századik juhnak, az elkódorgott báránykájának, és addig keresi, amíg meg nem találja. És egyszer csak oda jut az ember, hogy azt érzi, azt hiszi, azt hirdeti magáról, hogy én voltam ez a századik. Engem talált meg, engem mentett meg. Amikor szembe kerültem mindennel és mindenkivel, amikor otthagytam az atyai házat, amikor messzire mentem, és mert Jézus mondta el a tékozló fiúról szóló példázatot, én vagyok az, aki egyszer lerongyolódva, kifosztva, barátaimtól is elhagyva, odálltam a kapu elé, és azt hittem, hogy a kutyát fogják rám uszítani, és helyette tárt kaput, és az atya tárt karjával találkoztam. Vak voltam és láttok. Mondja a másik. Perben, haragban voltam mindenkivel, és kigyógyított önfejűségemből. Ülök a templomban, beszél a lelkész a bűnbánó Dávidról, és egyszer csak, mintha egyedül lennék a templomban, egyszer csak átélem azt, hogy nem Dávidról szól az az igehirdetés, hanem én rólam. És az én szívemből szakadt ki az 51. Zsoltár, egyedül te ellenem vétkeztem. De nagyszerű dolog, amikor az ember átéli ezt a szent egyidejűséget, hogy több ezer éves szöveg alapján hangzik egy mai prédikáció. A lelkész beszél a tékozló fiúról, a vakon születetről, Zákeusról vagy Dávid királyról, és egyszerre én vagyok a vakon született, akit ő meggyógyít. Egyszerre én vagyok Zákeus, akinek a házába betér és megfordul az élete. Egyszerre én vagyok a tékozló fiú, aki annyi keserves tékozlás és vargabetű után egyszer csak hazaérkezik. Vagy ő az, aki megkérdezte tőlem, mint annak idején Pétertől, az apostoltól, aki visszament halászni, Aki nem hitte az asszonyoknak sem, hogy Jézus feltámadt, aki látta az üres sírt, de mégis úgy jött ki onnan, hogy fogta a fejét, és egyszerűen nem értette a történteket. Én vagyok, akitől megkérdezte, szeretsz engem. Ajándékba kaptam tőle tehát a hitet. Az, hogy ő se tudna elzavarni a követéséből, a közeléből. Ajándékba kaptam ezt az üdvösséges hitet. És akkor számomra érvényes az a Péter apostol első levelében olvasott ige, az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, s legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Aki Krisztus követője, a számot ad a benne élő reménységről. Bizonságtevő élet a keresztény élet, a Krisztus követő élet. És amikor bizonságot teszek, akkor magam is erősödöm. Egyszer volt alkalmam arra, hogy néhány hónapra Németországban próbáljam a teológiai tanulmányomat egy kicsit megfejelni és meggazdagítani, és akkor megkérdezték tőlem, hogy mit csinálok akkor, amikor szószéken vagyok, és egyáltalán mit jelent az, hogy prédikálok? Mit élek át olyankor? És akkor én azt a különös mondatot találtam fogalmazni, és azóta is köszönöm az Istennek, hogy ezt meg tudtam fogalmazni, azt mondtam, hogy amit megértettem, azt el tudom prédikálni. És amit elprédikáltam, azt megértettem. Tanítva tanul az ember, és tanulva tanít az ember. Ahogy a Fóti Kántor képzőben. Kis János, akinek a neve sokak számára ismerős, sőt rokonai is vannak itt. Kis János ezt annak idején a kiében tanult módszert fejlesztette ki a Kántor képzőn, hogy aki ott volt az egyik nyáron, meg a másik nyáron, és már tanulta, mondjuk már pedálozni tanult. Az eljött a következő tanfolyamra, és rábíztak 5-6 gyereket, hogy te meg az első kis új gyakorlatokat, a kottaolvasást, a két kézzel való játékot tanítsd meg neki. Hát aki bizonságot tesz, az erősödik a hitében. Aki bizonságot tesz, ahogy az előbb olvastam, az a benne lévő reménységet próbálja megfogalmazni, hogy megértse a másik, és minél jobban meg tudom neki fogalmazni, annál jobban drágább lesz az a számomra is. És hogy mit jelent ez a reménység? Erről egy túrmezei verset hallgassunk most meg. Egy bibliafordítóról van szó a versben, aki az afrikai missziói szolgálata során szerette volna az ott élő nép számára lefordítani a Szentírást, és nagyon sokáig nem tudta, hogy milyen szó jelenti az ő nyelvükben a reménységet. Erről szól Turmezei Erzsébet verse.
Turmezei Erzsébet a misszionárius nyelvet tanul. Nehéz az őserdő lakóinak valamit úgy hirdetni, hogy megértsék. Hiszen sok mindenre nincs is szavuk. Hit, engedelmesség, vigasz, reménység. Ezek a szavak mind hiányoznak. És évtizedek alatt lehet csak rátalálni egyre-egyre, mint igaz gyöngyre. Sokszor igen nagy áron, mint ott a rengetegben. Akkor nyáron. A misszionárius koporsót ácsol, kicsiny koporsót. 4 nagyobbik gyermeke messze, máshol. És most a legkisebbet, az utolsót fekteti sírba. Vesződik fával, és vesződik a szíve bánatával. Valaki nézi, barna arcán részvét, átérzi szenvedését ennek a messziről jött idegennek, és megkérdezi, ugye, most hazamentek. A megtört apa csendes válasza, nem, mi most sem megyünk haza. Hát nem hallja éjjel a feleséged távoli sírását négy gyermekének, amint édesanyjuk keresik? Mindig hallja, levelet ír nekik. Imádkozunk értük forrón sokat, de haza nem megyünk. Sötéten villan a fekete szempár, akkor más szívetek van, mint nekünk. Az apa békés, fájdalomteli szemét ráemeli. A mi szívünk is vérzik és fáj, ha kisgyermeket sírba fektetünk. Egy a szívünk, de más az Istenünk. A benszülött elmegy felelet nélkül, és a kicsiny koporsó tovább készül. De egy fél óra sem telik bele, és nagy belső diadallal tele a látogató visszatér megint, mint aki rátalált a nagy titokra. Nincs a szívében többé semmi kétség. Mondd, ti túlláttok a látóhatáron? A misszionárius rátekint. Igen, túllátunk a látóhatáron. S szeme felcsillan, hisz ez a remény. Milyen régen kereste ezt a szót, most megtalálta, ilyen nagy áron. Hisz a keresztény ember reménysége, hogy túllát, mindig túl a látóhatáron.
Igen, a hit az reménység is. Lépjünk tovább. Krisztus követői tudják azt is, hogy a vele való találkozás az csak a kezdet. És a követés a sírig tart. És a követéshez hozzátartozik az, hogy az ember gyarló, hogy elbukott addig is, amíg Jézussal nem találkozott, és elbukik azután is, hogy megpróbálta összekötni vele az életét. Meg kell állni a kísértésekben. Harcolni kell a bűneink ellen, mert az óember nagyon szívós, a visszahúzó erő rendkívül erős. De áll ránk az, amit Jézus az egyik meggyógyított betegnek mondott, ime meggyógyultál, többé ne vétkezzél. A kapott tisztaságra, a megbocsátott életre, a megbocsátás utáni tisztaságra bizony őrködnünk kell, gondosan vigyázni. És nem gondolkodhatunk úgy, mint a kamasz gyerek, akit a társa vagy a társának az édesanyja figyelmeztet, hogy eljje már, hát ne a porban, a sárban birkózzatok, hát mit szól édesanyád, amikor hazamegy? Ó, hát a mamának az a dolga, hogy kimosson, kimossa a ruháimat is, és rendbe tegyen engem is. Az Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Akadt francia gondolkodó, aki ezt kimondotta, aki ezt hirdette is. Tehát ez valamiféle olcsó kegyelem. Hogy az Istennek semmi más dolga ne legyen, mint hogy bennünket rendről rendre egyik úrvacsora vételtől a másik úrvacsora vételig, vagy az egyik estétől a másik estéig mindig csak rendbe tegye. Hát semmi sem következik abból, hogy ő megtisztított. Ha valaki én utánam akar jönni, mondja Jézus, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ezt olvassuk Máté evangéliumában. Lukács hozzáteszi, vegye fel az ő keresztjét naponként. És ez bizony harcot jelent. És tessék egy kicsit elgondolkodni. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekem keresztem az anyósom, nekem keresztem a házastársam, nekem keresztem a gyerekeim, vagy az öreg szüleim. Meg vagyok róla győződve, hogy mindegyikünknek a legnagyobb keresztje önmaga. Jézus, akinek olyan sokat köszönhetünk, aki követésére hív, Micsoda példát adott nekünk, amikor a Gecsemáné kertjében így imádkozott: Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem e pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogyan te. Még Jézus is, az Isten fia, az Isten az Istenből, a világosság a világosságból, a valóságos Isten a valóságos Istenből, még ő is azt mondta: úgy legyen, ahogyan te akarod, atyám. Ne úgy legyen, ahogy én akarom. Reményik Sándornak van egy fiatalkori verse, az egyik legszebb Reményik vers. Akarom, ne legyek fontos magamnak. És folytatja a sodálatos képek egymás utánját. Legyek egy lépcső, mint fölhalad valaki más, legyek egy drót, amin üzenet megy végig, és szakadjak el, amikor már ez az üzenet megtörtént. Ne legyek fontos magamnak. Jézus követése azt jelenti, hogy ezt mindannyiunknak ki kell tűznünk célként. Követni akarom, és nem akarok fontos lenni magamnak. Micsoda dolog az, hogy olyan sokszor képzeljük, hogy az én akaratom a legfontosabb. Hozzám igazodjék a gyerekem, a házastársam, az öreg szülőm, a szomszédom. Vagy amikor keresztjének azt gondolják, hogy mert ők világosságot kaptak az Istentől, és ez nyilván így van, hogy abból következik az is, hogy mindenki más tőlünk kérdezze meg, hogy jobbra menjen vagy balra. Hogy építsen vagy ne építsen. Hogy segítsen vagy ne segítsen. Sokkal inkább oda kell figyelnünk az Istenre, az előttünk járó Jézusra, és sokkal kevésbé kell ragaszkodnunk a saját elképzeléseinkhez. Kövess engem, mondja Jézus. Ő példa is. Persze sokkal inkább megváltó, aki ezt a követést munkálja. És az ő követése az nem mímelése, utanzása az úton való járásnak, hanem egy hitbeli magatartás. Legyen hát a mi követésünk kegyelméből táplálkozó életvitel. Válasz az ő hívására. És végül egy olyan mondatot szeretnék megfogalmazni, amivel kapcsolatban lehet, hogy akadnak olyanok, akik fölkapják a fejüket és azt mondják, hogy hát azért ez mégsem. Mert meggyőződésem szerint a Krisztus követése az az engedelmesség útján való járás is. Persze, hogy megtanultuk, hogy szól a fidei, egyedül a hit, egyedül a Krisztus. Egyházunk tanításában a hit által való megigazulásnak a teológiája központi helyet foglal el. És valljuk és hirdetjük, hogy a hit ajándék, nem én cselekszem, hanem ő végzi, és minden kegyelem. Csak azért el szoktunk feledkezni néhány dologról. Például arról, hogy ott volt Ábrahám, akinek azt mondta az Isten: hagyd el a földedet, s menj oda, ahova én küldelek téged. És akkor Ábrahám engedelmeskedett, hitt az Úrnak, és ez tulajdonítatott neki igazságul. És az ő hite engedelmesség is. És az engedelmessége hívő engedelmesség. Bonhoeffer, a 20. század egyik legnagyobb evangélikus teológusa, írta azt: csak a hívő engedelmes, csak az engedelmes hisz. És ebben benne van a hitünknek és az életünknek az egysége. És azt az engedelmességet, amiről én most szólni szeretnék, a Krisztustól kapott, szívünkben élő, és az Isten igével táplált és erősített hit munkálja és erősíti. Tessék alolvasgatni a hegyi beszédet. A világirodalom egyik legszebb prózai szövege. A Bibliánk égköve. Csodálatos szöveg. Talán teológusok voltunk, amikor felkaptuk a fejünket arra a hírre, hogy Mezei Mária színésznő, akinek valamilyen évfordulója van most, az ilyen egyszemélyes előadói esteket rendez Budapesten, meg sok felé az országban, és megmerte tenni akkor, talán a Kádár korszakban volt ez már, hogy nem csak a Róma 13-at, a szeretet himnuszát, hanem a Jézusi hegyi beszéd néhány részletét is elmondta ezeken az előadói esteken. Az emberek megdöbbenve hallgatták, jegyet nem tudtunk kapni egyszer sem erre az alkalomra, az ő előadó estjére, és tapsoltak. És oda meg vissza voltak, hogy micsoda csodálatos szöveget hallottak, de talán senkinek nem jutott eszébe, hogy a Jézusi szöveget érdemes volna jobban megfontolni, netán engedelmesen járni azon az úton, amit Jézus mutat. Mert úgy van nagyon sok ember a hegyi beszéddel, mint az Alpok csodálatos 4000-6000 méteres csúcsaival. Megmászhatatlanok a mindennapi ember számára. Gyönyörködni lehet bennük. Csodálatos színes fényképeket oda lehet tenni a falra. Van, aki a képernyőn nézegeti, a számítógépe képernyőjén. De ezt megvalósítani nem jut az eszünkbe. Pedig Jézus nem hiába mondta. Miért mondta? Azért, hogy önvizsgálatot tartsunk. Azért, hogy legyen egy tükör, amiben belenézhetünk. Hogy megtanuljuk belőle, hogy az is vétkezik az 5. parancsolat ellen, a ne ülj mell ellen, aki gyűlöli, vagy bántja, csúfolja az embertársát. Hogy paráznaság a bűnös tekintet, a másét megkívánó tekintet is. Hogy ott van ez a mondat is, hogy szeressétek ellenségeiteket, és áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Hogy átéljük azt, amit egy alkalommal Dávid király átélt, amikor ment a kíséretével, ott volt a fegyverhordozója, úgy tetszik, a legrangosabb küldöttség ott volt körülötte, és akkor kijött az egyik faluból egy Sémei nevű ember, és elkezdte csúfolni, elmondta Izrael szemetjének Dávidot. A fegyverhordozónak már csörgött a markolata, vagy a kardja a markolatban, és azt akarta mondani, hogy meg is mondta Dávidnak, hogy akarod, hogy miszlikbe aprítsam ezt az embert? Hagyd! Hát, ha az Úr mondta neki, hogy szemembe mondja azt, amit kifogásol az én életemben, olyat, amit ti soha nem mertek nekem megmondani. Önvizsgálatra készített a hegyi beszéd. Azt mondja Jézus, követsz engem nagyszerű. Azért nézz szembe néha önmagaddal. És engedelmességre készített a hegyi beszéd. Ugye ott van az a mondat, hogy aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Szabó püspök úrnak, aki Balassagyarmaton szolgált, és Túrmezei Erzsébetnek nagyon jó munkatársa volt, vagy Túrmezei Erzsébet neki, ez teljesen kölcsönös volt ez a kapcsolat. Egy igehirdetésében olvastam azt, hogy a keresztény ember a második mérföldutasa. Mit jelent ez? Egy római katonának joga volt a megszállt ország akármelyik polgárát megállítani az úton, és azt mondani, itt a csomagom, hozd egy mérföldútra. Még akkor is, hogyha az a helyi polgár szembe jött vele, köteles volt megfordulni, és egy mérföldútra elvinni a csomagját. Ha meg egy irányba mentek, akkor ez kisebb terhet jelentett. Kisebb időveszteséget. De ugye el tudjuk képzelni azt, hogy ilyenkor mind a ketten számolták a lépéseket? És a katonának nem volt tovább joga arra, hogy az egy mérföld után az illető letegye a földre a csomagot, esetleg elköszön, vagy hátat fordít, és megy tovább az útján. Mert annak is volt joga ahhoz, hogy csak egy mérföld útra menjen. És akkor jön Jézus, és azt mondja, aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. De az is ott van egy beszédben, hogyha a ti igazságotok nem több, az írástudók és farizeusok igazságánál semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Mi az írástudók igazsága? Az, hogy leteszem a csomagot egy mérföld után. Az írástudók igazsága az, hogyha tőlem ennyit követel az Isten vagy a gyülekezet, akkor leperkálom az utolsó fillérig, és aztán becsukom a zsebemet, a pénztárcámat, és azt mondom, hogy ennyit, és ne tovább. Az írástudók igazsága az, hogyha nekem köszön valaki, akkor fogadom és visszaköszönök. Ha nem köszön, akkor nem köszönök. Teológus otthon igazgató voltam, és egy alkalommal írtam ki a reggeli áhítatoknak a listáját. Először a textusok voltak egymás alá, aztán mellé írtam névsor szerint a teológusokat. Néhány nap múlva jön az egyik, és azt mondja, Pali bácsi, én erről nem vagyok hajlandó reggeli áhítatot tartani. Nem vagy hajlandó? Szeretnék cserélni valakivel. Miért? Mert nem vagyok Balek. Nem vagy Balek? Bizony, hogy mindnyájan Balekok vagyunk. Mert megsért valaki, mindenki felháborodna, és halálig sértődően soha azzal nem állna szóba, de a keresztény ember a második mérföld utasa. És elviseli a bántást, és hátrább lép egyel, és újra tudja szeretni azt, aki őt megbántotta. Mert legyen a ti igazságotok több, mint az írástudók igazsága. Mert a második mérföld utasa nem torolja meg a sérelmeit, aki elfelejti, és továbbra is megbecsüli, segíti, szolgálja azt, akit őt megbántotta. Vagy ahogyan Turmezei Erzsébet fogalmaz, kik a keresztjének, akiken átragyog a nap.
Átragyog-e rajtunk? Benéz a nap a templom ablakon, átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat vet a padsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig álmélkodva. Aztán kérdez, legrosszabbkor talán, megkérdi, kik azok, édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdező súgva, hirtelen, egyetlen szóval csendesíti el, keresztények. S hangzik tovább a prédikáció, szól az orgona, zeng az ének. Gyerekek, vetődik fel hittanórán néhány nap múlva váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztények? Ki mondja meg nekem? S a kis csapat nagy igyekezettel töri fejét a feleleten. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egyhamar nemigen kap. A keresztények olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki, igaz felelet. Lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajtam átsüt a nap. Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket. Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés, tovatűnő évek alatt. Átragyog-e? Átsüt-e rajtad? Átragyog-e rajtam a nap?
Még néhány mondatot szeretnék mondani. Azért is választottam ezt a turmezei verset, mert én úgy érzem, hogy lehet, hogy minden más szavamat már el fogja felejteni egy-két nap alatt a tisztelt gyülekezet, a keresztény testvérek, akik itt vannak most a templomban. De egy ilyen versnek, egy ilyen csodálatos megfogalmazásnak az emléke sokáig egészen biztosan benn lesz a szívünkben. Egy általam tisztelt és szeretett, néhány évvel idősebb már Isten országában élő lelkész testvér Dóka Zoltán ezt úgy fogalmazta egy előadásában, hogy a keresztények az átlátszó szívű emberek, akikbe bele lehet látni, akik őszinték, egyenesek és nem kétértelműek, akinek nincsenek hátsó gondolatai, senkit nem akarnak sem félrevezetni, sem megtéveszteni. Olyanok, mint az átlátszó, megtisztított ablaküvegek. Kilát a világba, s tisztán látja az Istent, mert őt is átvilágította. Őt is átvilágította a Krisztus szeretete. És rajta keresztül másoknak is világít az Isten, mindazoknak, akik a sötétségben járnak. Krisztus követői a hétköznapokban, akiket Krisztus hívott követésére, szolgálatára, akiknek a szívében hitet gyújtott, reménységet ébresztett a Krisztus, és túllátnak a látóhatáron. Akik tudják azt, amit annak idején az édesapám mondott, amikor Esperesnek iktatták, hogy neki van az egyházmegyében egy ellensége, a legnagyobb ellensége önmaga. Akik tudják azt, hogy önmagukat kell elsősorban legyőzniük. Önmaguk, saját maguknak a keresztje. És akik nem csak hisznek a Krisztusban, hanem engedelmeskednek is neki, átlátszó szívű emberek, a második mérföld utasai. Ezt kívánom mindnyájatoknak, testvéreim. Amen.
Köszönjük szépen Zászkalicki Pál testvéremnek az előadást, Márk Borbálának a szavalatot, és akkor most Demcsák József testvéremet hívom a mikrofonhoz.
Kedves testvérek! Bizonyságtételemet hálából azzal kezdtem, hogy szüleim, az iskola engem bizalomban és engedelmeségben neveltek. Ifjúkoromban kedves professzoraimtól megtanultam, hogy nekem hittel, munkaszeretettel és hazafisággal kell viseltetnem. Ez mentett meg engem sok rossztól, de főképpen a kényelem szeretettől. Ezért mindig alázattal vallom meg hitemet, szerényen munkaszeretetemről vallok, és büszkén viselem megszenvedett hazafiságomat. Hogyan követem én Krisztust? Igyekszem mindenkor tanítását megismerni, de nem csak megismerni, hanem befogadni. Igyekszem az egyházomhoz való tartozásom mindenkor gyakorolni és erősíteni. Igyekszem Krisztus erkölcsi rendjének megfelelni, bűneim, sőt mulasztásaim, sőt hiúságaim ellenére. A golgotai kereszt fényében igyekszem bűneimet felismerni, megbánni, megvallani és bocsánatát kérni. De a legfontosabb, Jézussal együtt járni. Cseri Kálmántól tanultam, és vallom, hogy Jézust szívem trónjára kell ültetnem, hogy ő uralkodhasson felettem. Munkában követem a Biblia tanítását, mert Isten a kert művelésére és őrzésére szólított engem. Hiszem és vallom, hogy a munka Istentől kapott feladat, és csak az értelmes, tudatos munkának van értelme. Mert csak a munka az, ami szerénységre és tehetségre indít. Csak a munka az, ami az alkotó és a termelő munka becsületét biztosítja. Csak a munka az, ami biztosítja a munka örömét, a megélhetés biztonságát és a pihenés nyugalmát. A megbűnhődött hazafiságom az, ami tulajdonképpen tegnap is indítatott arra, hogy hirdessem hazám szeretetét. Én szeretem hazámat. Mert tudom, hogy a hazaszeretet áldozat. Egyedül a hazafiság, ami a társadalomban az igazságot szolgálhatja. Mert csak a hazafiság, ami nem a bűnöst, hanem a bűnt üldözi. Nem akarok erről beszélni, mert tudom, hogy az én hazaszeretetem sok embert elidegenít tőlem, mert a hazafiságnak a társadalomban ma gyakorolt hatása nem csak ártalmas, hanem veszélyes is. A közelgő nemzetünnep alkalmából engedjék meg a testvérek, hogy egy pár szót szóljak 1956 kapcsán. Én láttam 1956 tiszta fényét. Én hallottam lelkes lobogását. Én éreztem csodálatos illatát. Én ízleltem az igazság erejét. És hadd mondjam el, hogy a hazafiságot mindenkor úgy igyekszem képviselni, tegnap is, hogy lehetőleg távol tartsam magam minden politikai szerepvállalástól. Én 56-ot Isten csodájának tartom, mert 1956-ban különböző helyeken, de mégis egyszerre. Alkalmilag választott a legjobb vezetőkkel. Egyéni törekvésekkel, de mégis a közösség akaratával, vérrel, de mégis tisztán, letiporva, de mégis győztesen cselekedett ifjúságunk. Röviden, mit üzen 1956? Nem kell félni. Tanulni és dolgozni kell. Nem a szocializmus, nem a kapitalizmus a megoldás, hanem a demokrácia zavaros rendjéből megszabadulva, erkölcsileg felfelé kitörve a hit, a munka, a haza elvét megvallani és megvalósítani. Bocsánatot kérek, hogy hazámról így hosszan próbáltam önöket megszólítani. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Dévényi Margit testvérünket kérem.
Nem beszéltem össze püspök úrral, Péter püspök úrral, de én is, miután nem kaptam támpontot a témára, egy még régebbi időről fogok beszélni. Kedves testvéreim! Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akik szülői házban, iskolában és gyülekezetben is lelki nevelést kaptunk, és Isten hitre igyekeztek minket segíteni és nevelni. De volt még egy drága harmadik terület is, ahol a mi lelki nevelésünk történt és történhetett, és ez a gyülekezeti ifjúsági kör. Háború után, miután menekülésből hazakerültünk, bizony, amint lehetőség volt, bekerültem én is a gyülekezeti közösségbe, és drága testvéreket találtam ott. 5 évig lehettünk a kiében, fiúk, lányok együtt, és miután eljött a kemény politikai idő, nálunk is elvégezte a maga nagy takarítását. 2 szakadt a közösségünk, egyik fele jobbra, másik balra ment. De ez az 5 év boldog és gyönyörű volt számunkra, mert az ébredés ideje volt egész Magyarországon és Nyíregyházán is. És azok a csodálatos evangelizációk, csendes napok, csendes hetek, a sok vendég, lelki, pásztor, evangelizátor, akiket hallgathattunk, a rengeteg gyönyörű éneklés, ez felejthetetlen volt sokunk számára. És gondolom, hogy itt is vannak még, nem egyedül vagyok, akik ezekre az időkre emlékeznek. A Szentlélek végezte a maga csodálatos munkáját a gyülekezetünkben, és éltük a boldog gyülekezeti ifjúsági életet. 1946 nyarán Gyenesdiásra készültünk konferenciára, lánykonferenciára, körülbelül 40-en. Eljött az utazás ideje, de ekkor már a szüleinknek már pengője nem volt, és forintja sem volt, így elmaradt az utazásunk. Áldott ifjúságvezető lelkészünk, Oli bácsi, azzal a meglepetéssel ajándékozott minket meg, hogy elment Túróci püspök úrhoz, aki ugye itt volt közöttünk, és elmondta a bánatunkat. Ő azonnal ajánlkozott, hogy tart számunkra egy pótgyenes konferenciát, lánykonferenciát. Ez meg is történt az elemi iskola dísztermében teltházzal, vagy 4-5 délutánon át tartotta az ő csodálatos ige hirdetését a könyvben is megjelent Asszonyok útnál. A samáriai asszony története volt a téma. És én tudom, hogy nagyon sokunkat érintett. És tudom, hogy nem vagyok egyedül aki, hanem több és vagy sok, remélhetőleg lánytestvérem akkor, volt találkozunk, az élő Úr Jézussal volt találkozásunk. Hogy milyen gondtalanul és vidáman éltünk mi a gyülekezeti közösségben, az ifjúság közösségében, a sorbanállások, a szegénység, a fázás ellenére. Tulajdonképpen a közelmúltban döbbentem rá, a levéltári titkokról olvasva, hallva, hogy hány család, hány ember került akkor börtönbe, hány lett koldussá téve, kivégezve ártatlanul. Akkor mi erről semmit nem tudtunk. Mintha nem is tudom, egy védő korlát között éltünk volna. És legfeljebb újságokból, újságból, mert az hiszem egy volt Nyíregyházán, vagy a kiratatokba kipellengérezett emberekről hallhattunk, vagy tudhattunk. Készülöttünk a karácsonyi vásárokra, fiúk, lányok szorgalmasan vartunk, kézimunkáztunk, szatyrokat, faragásokat, játékokat készítettünk, és a bevétel úti költségre kellett a rászoruló társainknak a nyári konferencia fedezésére. De erre szolgáltak a vallásos témájú kis színdarabok előadásának a bevételei is. Boldog ifjúság voltunk. Kicsit kell pihenni. Nem a fényes szellők emeltek minket, hanem a mennyei atya pazarolta ránk az ő gazdag szeretetét. A mai gyerekeket, fiatalokat nézve mit mondhatunk, mit láthatunk? A rengeteg gondot, megoldhatatlannak látszó feladatokat, problémákat, csapdákat, rontást ember és ördög részéről. Itt van számunkra a feladat, az értük való imádkozás szolgálata. Nem igen szeretik, ha prédikálnak nekik, főleg otthon. Sötét a helyzet, a világ, az élet, a szívek sötétek. Így van, de megváltó Jézusunk van. És van-e, lehet-e akadálya a Szentlélek csodálatos, titokzatos munkájának, mikor annak eljön az ideje? Nincs akadálya. Végezzük hát a hordozó imádság nehéz, nagy szolgálatát hűséggel. Családunk, egyházunk, nemzetünk sok nyomorúságát, baját látva. Ezt a szolgálatot várja Isten tőlünk, mindannyiunktól, akik itt vagyunk. Köszönöm, hogy elmondhattam.
Vecánné Repka Jolán testvéremet, egyházközségünk másodfelügyelőjét kérem, hogy jöjjön a mikrofonhoz.
Én is köszöntöm a testvéreket, Erősvár a mi Istenünk. Azt szeretném elmondani, hogy amikor igazgató lelkész úr megszólított, akkor úgy fogalmazta meg a kérését, hogy hithű keresztényeket keres a gyülekezetben, akik elmondanák, hogy hogyan élik meg a hitüket a mindennapokban. Hát erre a felkérésre bennem pillanatok alatt vegyes érzések támadtak. Először nagyon melegítette a szívemet ez a megszólítás, hogy hithű keresztényeket keres. Hithű keresztények tart engem az igazgató lelkész úr. Aztán büszkeséget is éreztem, engem kért fel. Tudom, hogy másokat is felkért, de felkért engem. Aztán átvillant az agyamon, hogy nagyon kevés az idő, hogy fogok tudni én erre felkészülni, mert akkor már csütörtök volt. Végül megfordult a fejembe, hogy ha bármi okból, akár csak a felkészülési idő rövidsége miatt is én most erre a felkérésre nemet mondok, akkor az önmagáért beszél, azaz, hogy minősíti a hitéletemet. Van, de nem beszélünk róla. Így hát most itt vagyok, nem büszkén, hanem hálával és alázattal van tele a szívem. Mert hogy nem az én érdemem, hogy itt állok most, ezt én kegyelemből kaptam. Mert a hit Isten ajándéka, ahogy hallottuk korábban is. Pál apostol így fogalmazza meg az Efézusiakhoz írt levelében, a második rész 8. versében, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Hogyan élünk ezzel az ajándékkal? Hogyan élek én ezzel az ajándékkal? A hétköznapokban, a mindennapokban? Hát hogyan is élem meg a hitemet? Éppen ezen a héten hangzott el egy előadáson, hogy vannak ajándékok, amikkel hát mit kezdünk, van olyan ajándék, amit a polcra teszünk, van olyan ajándék, amit bekeretezünk, felrakjuk a falra. Mik azok az ajándékok, amik betöltik a szerepüket? Mit kezdek én a hit ajándékával? Nagyon sok háztartásban, lakásban, otthonban van, biztos a testvéreknek is házi áldás. Nekünk is van otthon házi áldás. De vajon minden otthonban, minden családban betölti a szerepét a falra akasztott házi áldás? Szeretném elmondani, én is bár nem szeretném hosszúra nyújtani, csatlakozva Püspök úrhoz és a testvérekhez, én is itt születtem ebben a gyülekezetben, ebben a templomban kereszteltek, bizonyságtételeimben el szoktam mondani, hogy Gáncs Aladár bácsi felesége Klárika néni szoknyája mellett cseperedtem fel, utána Aladár bácsi ifjúsági óráin boncolgattuk a hit kérdését, énekkarba szolgáltunk, és minden olyan természetes volt, nagyon természetes volt, hogy így van, csak éppen nem beszéltünk róla. A templomon kívül nem beszéltünk róla. És én ezt nem hárítom a rendszerre, meg annak a korszaknak a politikai rendjére, hanem a saját hitéletem hiányosságaira. Annyit azért kaptam fölülről, hogyha iskolában vagy munkahelyen rákérdeztek, akkor én bevallottam, hogy templomba járok, de hitről csak a szintén templomba járó és hívő emberekkel szerettem beszélgetni. Jobb volt ezt máshol nem firtatni, az én magánügyemnek tartottam. És szeretnék felolvasni egy igét még, Jelenések könyvének 3. része, 15.-16. versét, így hangzik. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Ezt az ígét én egy kerek évforduló születésnapomra kaptam, amelyik igen nagyon felforgatta az én életemet, az én imádkozó, vallásos, és hangsúlyozom, hogy hívőnek gondolt életemet. Nagyon sokáig titkoltam ezt az igét, a családom előtt is, szégyeltem magam, sokszor aggódtam emiatt az ige miatt, nem tudtam, hogy miért kaptam, amikor én igyekszem keresztény, becsületes, erkölcsös életet élni. Aztán volt úgy, hogy egyszer csak úgy elsimogattam valahova, eltüntettem, hiszen kaptam úgymond jó igéket is, amik nem zaklattak így fel. De az Úristen türelmes volt, türelmesen várt, engem úgy várt, mint a tékozló fiút az édesapja, míg aztán több hónapon keresztül tartó ilyen evangelizációk, ige hirdetések és egyéb alkalmak végén, egy evangelizációs sorozat végére olyan szorosan és olyan szeretettel ölelt át az Úr, hogy én összeroppantam ebbe. Tükröt tartott, és megláttam a tükörben, hogy milyen az életem. Megéreztem, hogy mi a különbség hívőnek és vallásosnak, úgymond csak vallásosnak lenni. Megmutatta az én bűneimet. És nagyon hálás vagyok ezért a számomra még mindig felfoghatatlan kegyelemért és türelemért, szeretetért, hogy gyermekévé fogadott, megmutatta nekem a különbséget, és én új életet kaptam. Említettem az elején, hogy régebben nem nagyon szerettem így idegenekkel, nem vallásos emberekkel beszélni a hitről, inkább csak a gyülekezetben gyakoroltam ezt, és ma már egészen másképp élem meg. Egy másik igét is szeretnék felolvasni, Lukács 12:48. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptam, én mindent megkaptam, de nem adtam semmit az Úrnak. Elhittem, amit a Bibliában olvastam, ezért tartottam magam hívőnek, nem is kételkedtem sosem, de az életemet magam szerveztem. Mindig én voltam a középpontjában, aztán a családom, a munkahely, egyebek, ami mellett azért megfért az Úr Jézus, de csak megfért ott. Most már az új életemben akkor vagyok boldog és szabad, amikor az Úr van a középpontjában, és én hagyom magam vezetni, hogy élem meg a hitemet. Annyi mindent gyűjtünk magunknak itt a Földön, annyi mindenhez ragaszkodunk. Nehezen engedünk el bármit is, amit megszereztünk, még a problémáinkat is gyűjtjük és ragaszkodunk hozzá, és cipeljük, és vonszoljuk, és húzzuk magunk után, és nem jövünk rá, hogy oda kell tenni az Úristen lábai elé, a kereszt alá. Az Úr várja, hogy ráemeljük a tekintetünket, bízzunk benne, ő megoldja a problémáinkat, és bízzuk rá a döntéseinket, mert ő mindig a legjobbat akarja nekünk. Két konkrét példát szeretnék elmondani, az egyik kapcsolódik a másodfelügyelői hivatásomhoz, nem tudom, minek kell nevezni, beosztásomhoz. Tudnélik, amikor ki tudtam mondani, hogy itt vagyok, Uram, teljesen a tiéd, és tégy velem a te terved szerint, akkor szinte nagyon rövid idő alatt, azonnal nagyon rövid időn belül bizonyítanom is kellett ezt. Szinte pár napra rá kaptam a megkeresést, hogy vállaljam el a jelölést, és én minden ízemben, porcikámban, mindenben tiltakoztam ellene. Én 25 indokot legalább fel tudtam sorolni, hogy miért nem, de rá kellett jönnöm, hogy most már nem én irányítom az életem, rábíztam magam. És ez az igazi hit gyakorlása, hogyha hagyom magam vezetni, hogyha az Úr feladatokat szán nekünk, akkor nem hagy magunkra, hanem segít. A másik konkrét példa az életemből, ami közvetve kapcsolódik ehhez, gyakran előfordul az én életemben, és biztos másokéban is, hogy nagyon felgyülemlenek a feladataim. Sokszor úgy érzem, hogy nem tudok megbirkózni vele, összecsapnak a fejem fölött a hullámok, és egyik napon is, nem olyan régen, pár hete, próbáltam egy egészséges sorrendet felállítani, hogy hogy kell a feladataimat sorban elvégezni, de a munkahelyen az egyik felettesemtől kaptam egy nagyon-nagyon fontos feladatot, föl kellett hívnom egy szervezetnél, egy hatóságnál az egyik vezető embert, akivel telefonon meg kellett beszélnem egy nagyon komoly városi problémát. És éppen akkor egyéb egyházi és a másodfelügyelői tisztséggel járó feladataim is voltak. Nagyon-nagyon sodródtam a feladatok között, aminek a végeredménye az volt, hogy elfelejtettem telefonálni. És akkor éppen egy a hétfői bibliaórára jöttem aznap ide 5 óra előtt pár perccel, amikor ez eszembe jutott, és nagyon nagy aggodalommal töltött el, és zsörtölődtem az úton végig, és mondtam, hogy Uram, miért akartad ezt, és miért bíztál rám ennyi feladatot, és most akkor mi lesz, és ezt nem teljesítettem, és ebből baj lesz, és hogy nem ezt ígérted. És miközben így zsörtölődtem magamba, a járdán itt az evangélikus templom előtt velem szemben jött ez az ember, akinek telefonálnom kellett volna. Mi ez, hogyha nem az Úristen csodája? És ehhez hasonló csodákat rengeteget sorolhatnék, mert miközben készültem, rájöttem, hogy elég nehéz ez a feladat, mert a felkérés valahogy úgy hangzott, hogy hogyan élem meg a hitemet a hétköznapokban, tehát a templomon, a gyülekezeten kívül. És én rájöttem, hogy én ezt most már nagyon nem tudom szétválasztani, mert hogy összemosódik, mert hogy mindenben most már az Úr arcát látom, és nagyon sok csodát sorolhatni. Tehát amiről eddig nem beszéltünk, most már beszélünk, amikor a munkahelyemen régen sosem mondtam ilyet, hogy igyekszem haza még bevásárolni, mert bibliaórára megyek. Most ez természetes, de az összesebben az egész teremtett világban, amikor régen azt mondtuk, hogy milyen szép a naplemente, most azt mondom, hogy milyen kreatív az Úristen, hogy szeret minket, hogy ilyen szépre festette az eget a mi örömünkre. Vagy ha régen azt mondtam, hogy milyen zöld a gyep, most azt mondom, hogy mennyi zöld festék van az Úr festékes kamrájába, hogy minden fűszálnak jut belőle. Vagy volt évelején egy probléma, ami miatt be kellett mennem a kórházba egy egynapos ambuláns műtétre. Egyéb iránt az ilyenkor izgul az ember, és aggódik, hogy mi lesz, és én olyan biztonságban éreztem magam. És azt gondolom, hogy ez a hitnek a megélése egy állandó kapcsolat, ami nem a templomban vagy a gyülekezetben, és másképp az életben, a munkahelyen, vagy bárhol rendelőben történik velünk, hanem mindig velünk van az Úr, és élő kapcsolatba kell, hogy legyünk vele. Közelmúltban hallottam egy nagyon találó hasonlatot, amit szeretnék elmondani. Kicsit sánti, de én bízom benne, hogy a testvérek fogják érteni, hogy miről szól. Az ige hirdető úgy fogalmazott, hogy a hívő ember a gyülekezeti alkalmakon, vagy templomban, vagy hívő közösségben feltöltődik, mint az autó, amikor a benzinkúton megtankolják. De hogy nem marad az autó megtankolás után a benzinkútnál, hanem megy és betölti a funkcióját. Én is családanya vagyok, munkahelyen van, feladataim vannak, és nagyon sok helyen nagyon sok elvárásnak kell megfelelnem, de az a legfontosabb számomra, hogy tovább tudjam adni a felülről kapott szeretetet, és hogy az életemen mindig a Krisztus fénye világítson keresztül. Akár a templomban vagyok, akár a munkahelyemen, vagy bárhol a templomon kívül. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam.
Nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, mindazt, amit megosztottatok velünk. Köszönettel tartozunk püspök úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és hogy szolgált közöttünk. Isten áldását kívánjuk az életére, szolgálatára, és egy kis ajándékkal szeretnénk emlékezetesebbé tenni ezt az alkalmat, hogy itt lehetett. Egy könyvről van szó, ami erről a vidékről szól. Fogadja szeretettel a püspök úr. És ugyancsak köszönjük Bencz úr László testvérünknek, hogy eljött erre az alkalomra, és neki is egy könyvet szeretnénk átadni, ami szintén erről a vidékről szól. Nem a templomunk könyvét, mert ezeket már ismerik, ők megkapták, de ez is erről szól. Köszönjük, hogy eljött, és azért adjuk már most át, mert úgy tudjuk, hogy a püspök úr és a felügyelő úr délután már nem lesz velünk. A kedves testvéreim figyelmébe ajánlom, hogy asszony testvéreink szeretett vendégséget, ebédet készítettek a mai napra, és hát meg kell mondanom, hogy több résztvevőre számítottunk. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy vegyen részt a gyülekezeti teremben, az ebéden, ne menjen el annélkül, hogy nem vett volna részt ezen. Minden kedves testvéremet kérem erre. Ez itt lesz a Luther téri gyülekezeti házban, 1 órakor. Arra is kérem a testvéreket, hogy ezt a kis lapot, ami a mai nap programját tartalmazza, ezt hagyják itt a templomban. Délután szükségünk lesz rá, a hátoldalán egy ének van, ami az énekeskönyvben nincs benne, de fogjuk énekelni. Úgyhogy kérem, hogy hagyják itt, hogy délutánra tudjuk ezt a programlapot használni. Az óvodához fogunk átvonulni, legkésőbb 12 óra előtt 10 perccel kell elindulnunk, szépen átmegyünk. Arra kérem a testvéreket, hogy a Közép utca felőli bejárattól, nagykaputól menjünk az udvarra, ott gyülekezünk az udvaron. Mindenkit kérek, hogy jöjjenek el, és együtt fogjuk megnézni az óvodát, ott is egy rövid program lesz. Az óvodások is fognak szerepelni, és lesz néhány beszéd. Mielőtt a befejező énekünket, a 454. éneket elénekelnénk, akkor először a felügyelő úr szeretne 2 mondatot mondani a gyülekezetnek, utána pedig Márk Borbála még egy verssel, egy szavalattal akar minket megajándékozni.
Kedves püspök úr, felügyelő úr, kedves testvérek,
Nem tudok megrendelés nélkül és szó nélkül elmenni amellett a dolgok mellett, amiket hallottunk, amik délelőtt elhangzottak. Nagy öröm számunkra, hogy van új iskolánk, mögöttünk van egy gimnázium, átadunk most egy új épületet, ahol óvoda fog funkcionálni, és ugyanakkor szomorú a szívem. Elhangzott az, hogy püspök úr konfirmációjakor 200-an álltak itt. Elhangzott az, hogy milyen jó volt Csöpi néninek, drága Csöpi néninek imádkozó közösségbe élni és átmenni csendes napokra szembe az iskolába. Visszaemlékszem, amikor a püspök ura és itt jelenlévőkkel többen voltunk fiatalok, már nem voltunk csak 40-50-en. Nagyon jó ifjúsági közösségben voltunk, Aladár bácsi nagyon jól vezette ezt a közösséget, és végignézve a templomon láttam, hogy fiatalok vannak körülbelül 80-10. Épülnek az új épületek, és a gyülekezet egyre fogy. Kevesen vannak fiatalok. Nagyon szükség van arra, hogy legalább azok, akik eddig is szívükön hordozták a gyülekezet sorsát, imádkozzanak ébredésért, mert nem sokára az utolsó ember be fogja zárni a kaput, és be fog zárulni a templom ajtó. Nagyon kérem a testvéreket, hogy mindenki ott, ahol van, ami a dolga, amit tud, segítsen, épüljön a gyülekezet, imádkozzunk ébredésért, megvannak a lehetőségeink. Olyan lehetőségeket kaptunk, amiket ezelőtt 30-40 évvel álmodni se tudtunk volna róla. Nem tudjuk kihasználni őket. Nagyon kérek mindenkit, hogy hordozza szívén a gyülekezet sorsát, imádkozzon ébredésért, hogy az elkövetkezendő generáció és az őket követő emberek még, ha nem is tele templommal, de legalább annyian gyülekezzenek itt össze a templomba, hogy megmaradjon ez a nyíregyházi gyülekezet. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Egy számomra nagyon kedves Túrmezei Erzsébet verssel szeretnék szolgálni a gyülekezetnek. Túrmezei Erzsébet hitáltal. Egy himnuszt hallok, elnémíthatatlan. Századokon át, új meg új alakban. Az énekes nem egyszer névtelen, nem is ő énekel, a kegyelem. És az egész földön, láthatatlan karban, száll ég felé a csodálatos dallam, s a fül fenséges harmóniát hall. Figyelj, hit által, hit által, hit által. Azok sorában, akik énekelnek, van kemény férfi, félénk gyenge gyermek, öreg, roskat, remegő szívű asszony, de nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson. Mert szájról szájra, szívről szívre kell, némítsel egyet, ezer énekel. Új meg új hang, de ugyanaz a dallam. Néha leborulok, hogy tisztán halljam. Tele frissességgel, zengő csodákkal. Hallod? Hit által. Hit által. Hit által. Isten lelke vezényel. Egyet int, s új énekes lép elő megint. Így int neked, s így intett nekem. Meghallja, ha elnémul énekem, s fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirikálja. S az örök himnusz zúgva zengve szárnyal, igen, hit által, hit által, hit által.